Jó estét kívánok! A holokauszt emléknapja van ma. Mai vendégem Szántó T. Gábor, akivel több interjút is készítettünk. Azt hiszem az elmúlt években szinte minden kötetéről beszélgettünk. Szó volt a Keleti pályaudvar című regényéről, az Európa szimfónia című regényéről, az 1945 és más történetek című elbeszélés kötetéről, és legutóbb a Jazz professzor című regényéről beszélgettünk. Szántó T. Gábor a Szombat folyóirat főszerkesztője, szerzőként is és műfordítóként is nagyon érzékenyen foglalkozik a holokauszt következményeivel. Mindazzal, ami az emberekkel történt, ezután feldolgozhatatlan és mégis feldolgozásért kiáltó tragédia sorozat után. Miért vált ilyen fontossá az, hogy az utóéletről beszélgessünk, és mennyire lehet a következményekből összerakni azt, hogy mi az a 20. század történetében, ami máig hatóan meghatározza a jelenünket is?
Jó napot kívánok a hallgatóknak! Engem elsősorban az motivált az írásaimban, a könyveimben, amikor a vészkorszak utóhatásairól kezdtem írni, hogy ezeket a jelenségeket a magyar irodalom valahogy kevésbé közelítette meg. Nem láttam másoknál, hogy ez a jelenség a műveikben megjelent volna. A vészkorszak, mint eseménytörténet, mint történelmi esemény, és mint a 20. század egyik legnagyobb történelmi traumája, az megjelent könyvekben már a 70-es években, sőt az 40-es évek közvetlenül a vészkorszak után, és aztán az 56-os forradalom után a 60-as évek elejétől megjelenhetett a magyar irodalomban. Egy-két könyv szólt túlélők életéről is, de alapvetően mégis ez az élményanyag, hogy hogyan éltek tovább, akár a szenvedéseik színhelyén azok, akiket onnan deportáltak, akiket ott diszkrimináltak, akik elvesztették a családjaikat, amikor visszatértek, hogyan éltek tovább, és milyen érzésekkel éltek tovább ebben a régi közegükben, ez viszonylag kevésbé volt feldolgozva. Tehát ez foglalkoztatott engem, mert hogy valahogy úgy tűnt, hogy 1945-tel, mintha a közép-európai zsidóság története véget ért volna sokak számára, a deportálás és a tömeggyilkosságok emléke, mintha mindent befedett volna, és elrekesztette volna tőlünk a jelenkortól azt az élményanyagot, ami a túlélők és leszármazottait élményanyaga. És mint hogy én magam is túlélők utódjaként születtem, ilyen családban nőttem fel, láttam a környezetemben túlélőket, reakcióikat, reflexióikat, a neveltetés ezzel összefüggő zavarait, problémáit. Számomra ez élményanyagot jelentett, és így próbáltam ebből, amit tudtam, megírni a könyveimben.
Gondolom, hogy ebben hogy így elrekesztették ezt a téma és tünet együttest, hogy az emlékezet így le lett folytva, ebben benne volt a második világháború utáni elhallgatás politika. Az, hogy a vészkorszak eseményeinek kibeszélését politikailag is gátolták.
Mint hogy a vészkorszak után néhány évvel egyből a kommunista diktatúra következett, ami elfojtotta ezt az emlékeket, ezeket az emlékeket, illetve újabb traumákat okozott a társadalom különböző rétegeinek, különböző mélységű traumákat, de a vészkorszak túlélői is részesei voltak. Egyrészt traumákat okozott nekik, mert nem beszélhettek az élményeikről, másrészt egyes túlélők a kommunista mozgalomban szerepet vállaltak, az államaparátusban tevékenykedtek, és ők maguk is szerették volna szőnyeg alá söpörni a vészkorszak emlékezetét, és egy ilyen általános antifasizmusban oldani fel a történelmi tapasztalatokat. Ezért ez az egész élményanyag elfolytásra került. És amikor a rendszerváltás 1989-ben bekövetkezett, akkor jó szerével egy-két nemzedék hogy mi történt valójában a 20. század közepén, vagy nagyon felületes információi voltak, egy ilyen antifasiszta ideológiai szűrőn keresztül jutottak el hozzájuk a korábbi oktatásban az egész II. Világháború és a vészkorszak története, így egy elég nagy űr volt ennek a tudásanyagnak a helyén. Én pedig, aki valamiképpen mégis személyesen érintve voltam a család révén, tehát hallottam a történeteket, tudtam erről, láttam azt, hogy hogyan kezelték a maguk zsidóságát, vagy a vészkorszak emlékezetét, tudtam, hogy ez egy élményanyag, és tudtam, hogy ez egy társadalmi jelenség, mert nagyon sok családban hasonlóképpen félve, óvatosan emlékeztek, vagy egyáltalán nem emlékeztek, és próbálták ezt az egész élményanyagot szőnyeg alá söpörni.
Most a legutóbbi élményem, ami Szántó T. Gábor életművéhez kötődik, ez a Jazz professzor című regény, amit most már több egyére olvasok, mert nagyon izgat benne néhány dolog. Az egyik az, hogy magáról, arról, hogy mit szenvedtek el a holokauszt túlélt hősei, tehát a konkrét esemény történet, ahogy Gábor az előbb fogalmaztál, az nem jelenik meg, de nagyon sok mindenre következtetni lehet utólag. Milyen jellem, tehát vannak olyan jellemzők, amelyeket így ebben az elmúlt 3,5 évtizedben végigalkotott időszakban azonosítottál, amelyek mindenkire jellemző túlélők életében visszatérő mintázat, speciális mondjuk a magyar zsidóságra?
Inkább tipikus tüneteket tudok említeni, de ezek a tipikus tünetek nem feltétlenül csak a vészkorszak túlélőire jellemzőek, hanem általában azokra is, akik más típusú traumát szenvedtek el, tehát például bebörtönözték őket, vagy kínvallatásnak vetették alá akár a diktatúra idején. Nagyon sok esetben ezek az emlékek elbeszélhetetlenek. Tehát nem is tesz kísérletet a túlélő, hogy erről beszéljen, kerüli ezeket az emlékeket. Magának a traumának a következménye az is, hogy nincsenek erre szavak, amit leírják. Tehát amikor csend van egy családban e körül, vagy érintőlegesen említik csak, ezeket nagyon sok esetben ez a lélektani tényező áll a háttérben, hogy ezek az élmények elbeszélhetetlenek. Valóban én a keleti pályaudvar végállomásban is próbáltam ebben a regényben érzékeltetni, ez az 1949-ben a Rajkfer időszakában játszódó regény, ahol egy idősödő ügyvéd fiát vesztett el 44-ben, majd szembe kell nézni azzal, hogy a diktatúra felmorzsolja a polgári életük maradékát is. Ő sem tud beszélni ezekről az emlékekről, de a nem beszélés következményeképpen viszont a vele élő trauma depressziósá teszi. Tehát ez egy tünet, hogy nem beszélnek róla. Aztán nagyon sajátos tünet az utazástól való félelem, az utazás, mint hogy ugye a kényszerű vagomba préseltetés és a deportálás időszaka élménye az egy olyan mélyen, zsigerileg az emberekben élő emlék, amitől minden az otthon elhagyásával kapcsolatos dolog, így egy utazás is, egy nyaralás is adott esetben olyan lélektani elemeket mozgósít, ami nem az utazást és nem az örömöt segíti elő, hanem a szorongást az utazástól. Az étkezéssel kapcsolatos zavarok is ide tartoznak. Tehát az éhség, mint egy mélyen gyökerező emlék, akár gyerekkori, akár már felnőttkori emlék, feledhetetlen. Tehát az étkezésekhez való viszony, az evéshez való viszony, az megzavarodik ezekben a családokban nagyon sok esetben, és az utódok étkezéséhez, táplálkozásához fűződő kényszeres kontroll, amit a szülők, túlélő szülők gyakorolnak, az is egy olyan jelenség, amit említeni lehet. De az egész élethez való viszony, az utódok élete, a túlgondoskodás, a túlbiztosítás, a túlféltés, az jellemző ezekben a családokban.
Hogy alakulnak a családi viszonyok, az anya, apa, gyerek szerepek és kapcsolódások, vagy kapcsolódni nem tudások?
Egy kicsit megzavarodnak ezek a viszonyok. Ugye ismeretes ez a fogalom a vészkorszak szakirodalmában, hogy emlékmécses gyerekek. Emlékmécses gyerekeknek azokat nevezik, akiket elhalt rokonok emlékére memzenek, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Azokban a családokban, amelyeknek a nagy részét kiirtották, ott valami mélyen rejlő lelki szükséglet az, hogy pótolni az elpusztítottakat. És az utódok nagyon sok esetben valakinek az emlékére hívnak életre, és anélkül, hogy tudnák a szülők, belevetítik ezeknek az elhalt rokonoknak az emlékét. Nagyon sok esetben ezeknek a nevét adták a gyerekeknek, nagyon sok esetben utaltak a neveltetésük során arra, hogy nem tudják pótolni ezeket a rokonokat. Maguk se tudatosan tették ezt, de mégis az a frusztráció, amit átéltek, hogy nem tudják ezek a gyerekek pótolni az elvesztett rokonokat, ez valamiképpen árnyékot borított a neveltetésükre, és sok esetben képek lógtak a falakon, családok falain az elhalt rokonokról, és nem is tudták a gyerekek, hogy kik is vannak azokon a fényképeken, de mégis ez az egész családra rányomta a bélyegét. És ez a frusztráció ott van az utódokban, hogy nem tudták pótolni az elhaltakat, és ettől valamilyen melankólia, depresszió megjelenik ezekben a családokban, ezekben a gyerekekben.
Számtalan kísérletet lehet látni itt a megemlékezés különböző rítusaiban, rendezvényein, emlékművekben, arra, hogy az elpusztítottak emlékét valahogy visszahozzák, jelenben tartsák, a botlatókövektől kezdve az emlékművekig, a névtáblákig. Mennyire lehet ezt a küldetést fenntartani? Változik-e ennek a módja? Van-e valami, ami így az időben segítségünkre, vagy éppen hátráltat? Hát telnek az évtizedek, kopnak, tűnnek el generációk, tehát egyre kevesebb olyan ember van, aki kötődik, még akkor is, hogyha vannak dokumentumok, pláne ha nincsenek dokumentumok.
Kialakulnak az emlékezésnek a társadalmi rituáléi, és az helyes, hogy ezeknek a szörnyű korszakoknak, szörnyű veszteségeknek emlékművek állítassanak, ami még fontosabb, hogy valódi társadalmi tudás, emlék keletkezzen erről, és be legyen oltva valamiképpen a társadalom azzal szemben, hogy újra diszkrimináljon bármilyen embercsoportot, akár etnikai, akár osztályalapon, és kiközösítsen. Tehát valamilyen védettséget kell szerezni ezzel kapcsolatban, és erre az oktatás, illetve hát a rituális emlékezet teremti meg a lehetőséget a jogi eszközökön kívül, és egy demokratikus társadalmi közgondolkodás mellett. De a személyes emlékezet nagyon fontos, a lokális emlékezet, a helyi emlékezet nagyon fontos. Tehát, hogy egy-egy település a saját veszteségének tudatába kerüljön, méghozzá nem csak rituális módon, hanem személyesen. Tehát egyes családok, egyes személyek élettörténetének ismerete és az ő sorsuk ismerete, hogy hogyan került sor az ő életükben, egyes családok, egyes személyek életében a diszkriminációra, arra, hogy kitették egy osztályból, és külön osztályba kellett tanulnia, arra, hogy megfosztják a családot a tulajdonuktól, és végül arra, hogy hogyan deportálták őket. Ameddig követhető egy-egy emberi élet a történelmi dokumentumok révén, az nagyon hasznos, ha például így oktatják a vészkorszak történetét, vagy akár a kommunista diktatúra történetét egy-egy emberi sorson, egy-egy család történeten keresztül, mert személyessé válik, átélhetővé válik, közelebb kerül, és így talán nagyobb empátiát vált ki a jelenkorból, nem fásul bele egy diák abba, hogy hogyan próbálják a fejébe verni a tudást, hanem valamilyen módon együtt tud érezni, és személyes benyomást kap arról, hogy milyen volt ezt átélni akkor, amikor megtörtént.
Hát amennyi lehetőséget rejt ez a személyesség magával, annyi kockázatot is, mert szembe kell nézzen a történelemmel és a történtekkel a többségi társadalom is. Az a többségi társadalom, amelyik nem áldozatként örököse, vagy nem az áldozatok örököse, hanem a passzív szemtanúké, az elkövetőké. Hogy látod, hogy ez hogy változik az időben? Mennyire lehet nehéz holokausztról beszélni a teljes társadalomnak?
Az iskolai oktatáson keresztül valamilyen szinten mindenkihez eljuthat, aki ennek részese ez a tudás. Az már egyéni adottság, egyéni érdeklődés kérdése, hogy ki mennyit vesz ebből magához, és hogyan reagál erre a tudásra. Azt gondolom, hogy az iskolai oktatás az elsődleges kerete ennek. A második, tehát azok, akik már nem gyerekként szereznek erről tudást, a rendszerváltás után felnőttként szembesültek ezzel a történelmi tényanyaggal, ott nyilván a politikumnak nagy szerepe van, és a médiának nagy szerepe van abban, hogy hogyan tálalja ezt, hogyan próbálja az emberekben kialakítani az egymás iránt érzett felelősséget, társadalmi felelősséget, kisebbségek iránti szolidaritás érzését, aminek Közép-Európában, ahol sok kisebbség van, sok kisebbség él, ugye a nemzethatáron, államhatáron túl, ennek nagy jelentősége van. Ennek kialakultak politikai rituáléi. Az egy kérdés, hogy mennyire fárad el a társadalom az emlékezett kultúra áradásában, tehát mennyire válik ez üressé, formálissá sokak számára. Ezért fontos, hogy valamilyen személyes, lokális emlékezett kultúra alakuljon ki, ami mégiscsak közelebb állhat az emberekhez, mégiscsak jobban megérinti őket. És valahogy azt nagyon fontos itt Közép-Európában, ahol többféle trauma következett egymásra, a vészkorszak traumája, a nácizmus üldözése után, a kommunista diktatúra traumája, hogy mindenkinek a fájdalma bekerüljön valahogy az emlékezett kultúrába, és helye legyen benne. És ha ez megtörténik, akkor valószínűleg a felelősség tudat is könnyebben kerülhet be a fejekbe, hogyha mindenki azt érzi, hogy az ő közösségének szenvedéstörténete is részévé válik ennek a nagy kollektív elbeszélésnek, amit történelemnek nevezzünk.
Egy szenvedéstörténet van különböző perspektívákkal, helyzetekkel és nagyon különböző veszteségekkel. Szerzőként annyi féle helyzetet, műfajt, korszakot, karaktert végig vettél már az elmúlt évtizedekben. Van-e olyasmi, amire azt gondolod, hogy oda kell figyelni, ezt mindenképpen meg kell írni, ez hiányzik a tablóból?
Én az eddigi könyveimben is igyekeztem ezeket a szenvedéstörténeteket egymás mellett ábrázolni, pontosan azért, mert azt láttam, hogy a rendszerváltás után, ahogy kialakult a demokratikus politikai kultúra, a szétfejlődés következtében az egyes politikai táborok mindig csak a saját ideológiájuknak megfelelő szenvedéstörténetet használták a politika során, vagy arra helyezték a hangsúlyt. És én pedig ezekben a regényekben és elbeszélésekben, amelyek nyilvánvalóan személyes perspektívából, alulnézetből, egy írói perspektívából születtek, és nem eszközként használták a történelmet, igyekeztem amennyire lehet árnyaltan ábrázolni ezeknek a korszakoknak és tömeges szenvedéseknek az egymásra következését, és azt is, hogy hogyan hat az, amikor több ilyet él át egymás után az ember. Tehát amikor valaki a vészkorszak túlélőjeként belekerül a diktatúra mechanizmusába, és akár azt a következtetést szűri le, hogy az államaparátusban kell dolgozni és küzdeni ezzel az élménnyel, és egy diktatúrát működtetni, hogy ne történhessen tovább ilyesmi, ezt a drámát is megírtam mondjuk a keleti pályaudvar végállomásba, ahogy azt is, hogy valaki rejtőzködve éli meg a maga szenvedés történetét, és nem beszél róla. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek a kérdésnek, és nem lehet egy könyvben végezni ezt a munkát. Valószínűleg az én életemben ez egy élethosszig tartó feladat, hogy akár a vészkorszak utóhatásait, az ebből levont következtetéseket, vagy az ezzel való viaskodást több könyvön át végezzem a figuráim, a karaktereim révén. És hát nyilván a következő nemzedék, a második vagy a harmadik generáció élményanyagát, hogy hogyan örökli meg ezt az élményanyagot a mi nemzedékünk, vagy akár a nálunk fiatalabb nemzedék.
Érzed szerzőként, hogy mennyit változtál az alatt, az idő alatt, amíg ezeken a történeteken dolgoztál, hogy mit mondanál, mi lenne, ha most leülnél a kezdő önmagaddal kávézni?
Hát, fiatal emberként az ember nincs tudatában annak, hogy mi az, amit hordoz, vagy nagyon éles látónak kell lenni ahhoz, hogy valaki 20 évesen ennek a teljességével szembesüljön. Én azt mondanám, hogy amikor az ember maga is szülővé válik, az egy fordulópont, mert ott valamilyen perspektívaváltás következik, és még akkor sincs kész egy ember, még akkor sincs pontosan tudatában annak, hogy mi az ő öröksége, hanem ez idővel alakul ki egy teljes kép. Tehát egyre gyarapodó a tudás, és egyre gyarapszik talán, vagy szélesedik az a horizont, ahogy az ember ezt az élményanyagot meg tudja közelíteni, be tudja illeszteni a műveibe, és újabb rétegeit tudja megírni. De hát ez egy folyamat, és tényleg arról van szó, hogy ahogy érik az ember, úgy dolgozza át magában ezeket a történeteket, ezeket az élményeket, és újabb aspektusait látja meg.
Nem tudom, hogy mennyire helytálló az a szubjektív érzetem, hogy a 70 éves évfordulójára a holokausztnak sokkal intenzívebben készült az a társadalom, mint most, 10 évvel később.
És sokkal nagyobb vitákat is váltott ki. Ugye emlékszünk 2014-ben milyen emlékezetpolitikai viták robbantak ki Magyarországon legalábbis, és ezek pár évre elhúzódtak ezek a viták, de ezek a viták ugyanakkor nagyon sok tudáshoz vezettek. Tehát én a 70 éves évfordulónál éreztem először, hogy a társadalom, illetve az egész intellektuális szféra komolyan veszi ezt az emlékezést, és az akkor kirobbanó viták juttatták el valószínűleg a társadalmat egy szélesebb tudáshoz, amikor az emlékezet eltérítésének kísérleteivel, vagy a történelmi felelősség relativizálásának kísérletével szembesültek Magyarországon a túlélők és túlélők utódjai, akkor robbant például a Holokauszt és a Családom Facebook csoport, aminek több ezer tagja lett.
Ezt mondjuk el, hogy egy olyan kezdeményezés volt, ami a közösségi hálón indult, és ahol egyenként mondták el az emberek, hogy mi történt a saját családjukkal, hozzátartozóikkal, és kialakult egy ilyen közösség, ami támogatta is az emlékezést, segített is felidézni, vagy azonosítani információkat, és aztán szervezetten közé is tette az ilyen imódon kollektíve megtámogatott emlékeket, mert aztán ebből a Facebook csoportból lett egy színházi előadás is, és lett kötet is.
De a leglényegesebb fejleménynek én azt éreztem, hogy amikor úgy érezték emberek, hogy az állami emlékezet nem a tényeknek megfelelően foglalkozik a felelősséggel, és nem a tényeknek megfelelően mutatja be az 1944-es történteket és a magyar felelősséget, akkor emberek a saját élettörténetüket állították ezzel szembe, a saját családtörténetüket állították szembe, elbeszélték a veszteségeiket, vállalták, hogy beszélnek a veszteségeikről, a fájdalmaikról, És ez volt szerintem egy fordulópont, ami aztán hatott a szélesebb kultúrára, hatott az oktatásra, hatott a könyvkiadásra, amiben egyszer csak sláger téma lett a vészkorszak, a holokauszt, tehát könyvek sokasága jelent meg erről, és áttört valamilyen fal a társadalomban, a csendfala, és egyszer csak közbeszéd témájává lett a vészkorszak és a vészkorszak emlékezete, és minden ezzel kapcsolatos téma, az is, amiről mi beszéltünk az elmúlt fél órában, az utóhatások, és egyszer csak ez a korábban rejtett, félt téma mindannyiunk közös beszéd témája lett. Tehát a társadalmi közbeszéd fórumain, a médiában megjelent, és ettől valami felszabadult. A felszabadultság érzete azokban is keletkezhetett, akik korábban nem mertek erről beszélni, és hát valószínűleg azokban is, akik a társadalom más csoportjaiban úgy érezték, hogy erről beszélni valahogy nehéz, kínos, nem tudják, hogyan kell beszélni, mert esetleg a túlélők érzelmeit sérti. Szóval egy kicsit felszabadult a szélesebb társadalom is, és talán mertek kérdezni, beszélni erről, és még ha sok tévinformáció és félinformáció is bekerült a közbeszédbe, mégis elindult valami egy nyíltabb kommunikáció felé, ami szerintem korábban ezt a témát nem jellemezte. És ez szerintem egy fordulatot hozott. Igaz, azóta kialakult van egy angol kifejezés is erre, a holokauszt fatigue, a holokauszt fáradtság, tehát hogy túlbeszéli a nyilvánosság a témát, túl sok szó esik róla, fásultság következik be. Ez a jelenség is megjelent, de talán ez együtt jár azzal, hogy korábban pedig nem beszéltünk erről a nyilvánosság terein, és ezért az elmúlt 10 évben nagyon sok szó esett, legalábbis a magyar sajtóban, amennyire évet tudtam követni.
Tehát amit én érzek most, ez a viszonylagos csend, vagy automatizmusok, vagy nem az az intenzív rákészülés, mint 10 évvel ezelőtt, ez a fáradtság miatt van? Vagy
az óvatosság miatt is, hogy ne legyen olyan vita, ne robbanjon ki konfliktus az emlékezett politika következtében. Tehát sokkal óvatosabban nyúlt a magyar állam ehhez a kérdéshez.
Mitől tart?
Megtörténtek az emlékezések. De nem volt ilyen intenzív, és nem volt ilyen érzelemtől áthatott az egész. Miközben azért a zsidó közösség és a holokauszt emlékezete iránt felelősséget érző média az kellő mértékben és a megfelelő empátiával foglalkozott ezzel a jelenséggel.
Mitől tarthat a magyar állam, vagy mi az, ami...
Nem, ugye a magyar állam belefutott abba, a magyar kormány belefutott abba 2014-ben, hogy egy politikai agendája volt a vészkorszak emlékezetével kapcsolatban, egy a nemzeti történetírásnak egy sajátos új fejezeteként próbálta elbeszélni a vészkorszakot, és a felelősség kérdésében eltért a magyar jobboldal álláspontja a mainstream vészkorszak történetírástól, és emiatt alakult ki a konfliktus. Na. És ez most nem volt az emlékezések központjában, ezért is nem alakultak ki viták, ezért is tűnhet úgy, hogy sokkal kevesebb figyelem, vagy sokkal kisebb jelentőségű ez a 80. évforduló, miközben azok számára, akik benne vannak ebben az emlékezett kultúrában, részesei, mozgatói és örökösei a vészkorszak emlékezetének, az is egy nagyon fontos motívum, hogy talán ez az utolsó kerek évforduló, amikor vészkorszak túlélői még velünk lehetnek, még részesei lehetnek a megemlékezéseknek.
Amikor tényleg személyes tétje van annak a megemlékezésnek, mert innentől tovább a másod és harmad generáció, a nem közvetlen szemtanúk viszik tovább, innentől kezdve tényleg a történelmi emlékezet az, ami működik, vagy nem működik, úgyhogy...
És innentől kezdve valóban az egyes társadalmak, az egyes nemzeti kultúrák, az egyes politikai elitek felelőssége az, hogy a vészkorszak emlékezete megőrződjék, ahogy ugyancsak ezeknek a felelőssége az is, hogy a 20. század más traumái is a tudásanyagba bekerüljenek, és ott is maradjanak, és amennyire lehet ezek a társadalmak Közép-Európában meg tudják óvni magukat attól, hogy hasonló traumák újra bekövetkezzenek, aminek persze önmagukban egyedül nem lehetnek garanciái, ehhez nagyhatalmi garanciák kellenek, és hát látjuk a környékünkön dúló háborúkból, hogy ezek sajnos nem csak ezeken a közép-európai kis népeken múlnak.
Azt teszi drámaivá, tragikussá a beszélgetésünket, hogy miközben az emlékezet politikai felelősségéhez jutottunk el, aközben éled újra a rendszerváltás óta példátlan módon. A Vasgárda kultusza, a román holokauszt legvéresebb szervezetének kultusza, úgyhogy nagyon figyelnünk kell, hogy mit hoz a jelen és mit hoz a holnap. Szántó T. Gáborral beszélgettünk arról, hogyan emlékezünk, hogyan nem emlékezünk a holokausztra. Ma a holokauszt emléknapján köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm szépen én is.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. A hanganyagunk visszahallgatható a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és most különösen várjuk visszajelzéseiket. Parászka Boróka, szerkesztő Szántó T. Gáborral búcsúzik. Viszonthallásra!